És most Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az FMK támogatja.
Jó reggelt kívánok Bácskai Jánosnak, aki családapa, féri, de most nem ebben a minőségében van megszólítva. Több minősége van neki is, mint mindannyiunknak, hanem polgármesteri és országgyűlési képviselői minőségében. Ma kivételesen egyesül is a kettő, mert mind a kettőről lesz szó. Én nem kezdek el itt egy hosszú monológba az ügyben, hogy egy kellemetlen kérdés polgármesterül, mert végül is a velem való együttműködés az önmagában nem egy egy mosolyárad ad. Ugyanakkor, amikor eddig beszéltünk a hajléktalan ellátásról, illetőleg a leendő hajléktalan szállóról Ferencvárosban, abban nem érintettük, és ez elsősorban az én hibám, vagy az én kérdésem hiányából adódott, és a Kocsis Mártival folytatott beszélgetés során került elő, hogy ön is azok közé tartozik, aki annak idején, még nyáron, késő tavasszal, június 14-én beterjesztette a 2011. évi törvény a szabálysértésről szóló 1999. évi fogalmam sincs, most ezt a római számot nem fogom dekódolni. Törvény módosítással a közterületen illetvitelszerű lakhatás tilalmának ismételt megszegésével kapcsolatban, amelyet egyébként aztán hosszú idő után november 14-én, úgy látom már nagyon várom, hogy végre legyen az énnek, november 14-én meg is szavaztak, és az aláírók között ön is ott volt. Akkor, amikor a beterjesztés során ezt ön is jegyezte, illetőleg most, amikor megszavazta, hiszen azt tudva levő, hogy végül is nem szavazta meg mindenki, 293, igen, 61 ellenében, Búzs Balázs például tudtommal nem szavazott, ő is fideszes polgármester, harmadik kerület, mi vezérelte önt, és akkor itt levittem a hangsúlyt.
Nagyon sokat beszélünk a jó reggelt a rádióhallgatóknak is. Nagyon sokat beszélünk a hajléktalan emberek jogairól, kiszolgáltatott állapotáról, stb. Arról sokkal kevesebbet beszélünk, hogy az a fajta befogadó társadalom, így köztük mondjuk a Ferencváros utcák, kerületek, területek, az ott élők, azok mit szólnak ehhez az állapothoz. Ez kifejezetten arra irányult ez a módosított törvény, hogy visszatartó ereje ennek a eredetileg az ETV-ben, az építési törvényben is megfogalmazott közterület használat tilalmát szankcionáló törvénynek, és pedig ott csupán a pénzbírsággal sújtható az a személy, esetünkben hajléktalan, aki elfoglalja a közterületet engedély nélkül. Ennek ugye a visszatartó erejét el tudjuk képzelni, hiszen ha 1000 forint, 150.000 forint ennek a végrehajtása az szinte lehetetlen egyelő. Ezzel a módosítással súlyosabb bíróság által is kiszabható büntetéssel sújtanák.
De hát ez egy hajléktalan számára adott esetben a megváltás is lehet, külön körülmények közé kerül, egy fegyintézetben, mint amilyen viszonyok között az utcán van, miközben egyébként hajléktalan szállóra nincs kedve bemenni. Hát, még az államnak is többbe kerül.
Többüknek nincs kedve bemenni. Én a Ferencvárosban található 4 hajléktalan ellátót mindegy meglátogattam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon dicséretes és jó ellátás van, amennyiben az oda be
Oldjuk fel azt a látszatot, hogy valódi feszültséget, ami ezen bizonyos jogszabály módosítás és a ferencvárosi helyzet között van. Én kérdezem, nem állítom, hogy jól sejtem-e azt, vagy van-e mögött, az egész mögött egy olyan hiányérzete önnek, hogy annak idején, amikor ezt a jogszabálymódosítást jegyezték 2011. június 14-én, akkor ön egy nagyobb fővárosi együttműködést képzelt el, bár ez a nagyobb együttműködés elmaradása sem mindenben magyarázza azt, és most én kérdezem, hiszen nem tudom, hogy ön megszavazta ezt a jogszabályt, hogy amikor tehát megszavazta, de mégsem volt meg ez a fővárosi együttműködés, mi járt a fejében, és ha azt mondja, hogy a frakciófegyelem, én tudomásul veszem, nem vagyok politikus, nekem nem az a dolgom, hogy önről ítéletet mondjak, legfeljebb azt mondom, hogy én ebben nem biztos, hogy egyetértek, ön pedig azt mondja, hogy oké, rendben van, de egyelőre ön a polgármester, és én vagyok a riporter.
Ez mindig az, amit elmondott. Nyilvánvalóan arra számítottam én is, meg akik aláírtuk, hogy a 23 kerületből, akik a parlamentben bent vannak és szavaznak, polgármesterek, azok úgy fogják gondolni, hogy ez egy helyes törvény. Nem ez történt. Nyilván a közteherviselés az, ami vezethette volna a szavazáskor azokat, akik ezt nem szavazták meg, de nyilván találtak ennél nyomósabbére.
De egy dolgot azért emeljünk ki, amit szerintem nincs eléggé kiemelve a kettőnk beszélgetésében, hogy ön egy nagyobb együttműködést képzelt el tudtommal, de kérdezem, hogy ez igaz-e, a fővárosi kerület, a kerületi polgármesterek között, és hiszen most ne felejtsük el, hogy erről nem először beszélünk, csak nem a jogszabályi változás tükrében, hanem az új hajléktalan szálló kapcsán, a 8. kerületi rendelkezések kapcsán, amely 8. kerületi rendelkezések kapcsán ön azt mondta, hogy ugyanilyeneket nem hoz Ferencváros, csak akkor nem érintettük ezt a másik jogszabálymódosítást. Tehát a kettő nem zárja azt ki, hogy ön abban reménykedett, hogy a fővárosi fideszes, alig van nem fideszes polgármester ezügyben, akár a főpolgármesterrel kialakít egy olyan együttműködést, amit egyébként most Szabó Máté is szorgalmaz, ha nem is pont a polgármesterektől, hanem a NEFMI-től.
Igen, reménykedtem benne, mint ahogy minden polgármester reménykedik a 15. kerületi, a 21. kerületi.
Miért maradt ez el vajon?
Kérem?
Miért maradt ez vajon el?
Hát nyilván, mondjuk, hogyha Búcs Balázsra gondolok, akivel azóta sokat beszélgettem erről, hiszen a benyújtás az július 14-én volt, bár a szavazás az most volt, ő neki más az álláspontja, és is látszik, hogy azért...
De a többiekkel is viszonylag kevés egyeztetés volt, tudtam, de ha tévedek, akkor cáfoljon meg.
Hát mindenkivel, hogy hogy is kiegyeztetett, azt én nem tudom, de sokszor találkoznak a...
Nem, én csak arra gondolok, hiszen hogy önnek felszólalása is volt, nem ez ügyben, de ezt érintő kérdésben a fővárosi közgyűlésben, amely önnek ott a debütálása volt, hát hogy sikeres volt-e, vagy sem, azt önre bízom.
Hát részemről én gondolom, hogy sikeres volt, hiszen elmondhattam azt Ferencváros polgármestereként, hogy kérem a ott megjelent képviselőket és szavazó fővárosi képviselőket, hogy adjanak egy esélyt Ferencvárosnak egy alternatív helyszín kijelölésére, amely szerintem jobb lett volna a fővárosnak is, meg Ferencvárosnak is. Ezt sajnos ez nem hallgattatott meg. Jöjjön, aminek jönni kell, tehát meglátjuk, hogy mi lesz az Aszódi úti hajléktalan szállóval, milyen lesz a működése. Lakossági fórumot is fogunk tartani, ahol én meg fogom hívni a belügyminisztérium és a főváros szakembereit is, hogy segítsen.
És akkor mellékesen engem is majd akkor hívjon meg.
Igen, meg fogok hívni.
Majd meghúzódom a fal mellett.
És mert nyilván itt ki kell alakítani, ki kell találni egy olyan módusz üvendit, aminek én nem látom még minden részletét.
Ön a saját kerületét tekintve, miközben nem húzhatja ki magát, mit gondol mondjuk az idénről? Ez december 1-én lesz hatályos?
December 1-től kell.
Hogy ennek mennyire lesz foganatja, vagy ez valójában ott fog lógni, most nem kezdek el Damoklesz kardjáról beszélni, hanem hogy ez egy lehetőség, amit nem biztos, hogy a hatalom igénybe vesz, vagy ez ügyben nem óhajt prognosztizálni?
Nem óhajtok, hanem egyszerűen nem tudom. Nem tudom elképzelni.
Ön szorgalmazni fogja a saját kerületében, vagy önnek nincs is ilyen hatásköre?
Mit szorgalmazni?
Hát, hogy ennek érvényét vegyék. Foganatosítják.
Hogy odaérjenek a hajléktalanok?
Épp ellenkezőnek, hanem hogy a hajléktalanokkal kapcsolatban úgy járjanak el, hogy ahogy azt a jogszabályi módosítás most előírja.
Hát,
tehát oda megy önhöz a ferencvárosi polgár, nem úgy, mint én, mert én egy gyáva gyerek vagyok, és akkor fülén fogja önt, oda cibálja, és azt mondja, Bácska úr, nézze, itt ül, pedig már bevitték egyszer. Ez a második alkalom. Tehát, hogy ön ezt szorgalmazni fogja, vagy nem? Vagy önnek nincs ilyen hatáskör, ezt kérdeztem?
Nincs ilyen hatáskör, ez a rendőrségnek a hatásköre lesz az én olvasatomban. De még egyszer mondom, engem igazából sokkal jobban izgat annak a közegnek, a ferencvárosi lakosságnak az életkörülményének az esetleges megváltozása, amit ez a...
Ami ráadásul dátumszerűen ugyanaz, hiszen azt is december 1-ére kell átadni azt a szállót.
Igen.
Amiről beszélt, hát aztán kiderül, hogy ez december 1-ére elkészül-e vagy sem. Én nagyon igyekszem. Tessék?
Jelenleg szerint úgy néz ki, hogy nem készül el, tehát ebben is nagy érdeklődéssel tekintek a jövő felé, hiszen még egyszer mondom, a képviselő úr, aki ott lakik, és annak a területnek az önkormányzati képviselője az arról számolt be, hogy nem valószínű, hogy az kész lesz, illetve kaptam választ nagyon helyesen a belügyminiszter és a főpolgármester úrnak írt érdeklődő levelemre, és abban is egy későbbi időpont van realitásként megjelölve január közepe.
Azt kérdezem öntől, mintán erről beszéltem Lázár Jánossal is, de ez ügyben nincs nagy különbség, tél-tél, szegény-szegény. Tűzifát kap egy ferencvárosi család az önkormányzattól, ott legfeljebb az volt a különbség, hogy egy akcióról volt szó, mármint, hogy tűzifához lehet jutni. Én azt kérdezem, hogy azon kívül, hogy a jövő héten szerdán kora délután lesz egy sajtó meghívóval egybe kötött esemény, ahol ön erről majd beszámol, hogy ez egy családot érint, vagy természetesen ehhez majd más családok is hozzá fognak tudni jutni. Egy együttműködés keretében történik ez egyébként a kerületi rendőrkapitánnyal.
Igen, hiszen a fa kivágására a rendőrség laktanyán belül került sor.
Tehát ez ferencvárosi fa.
Ez ferencvárosi fa, igen, és hát ez egy figyelemfelhívó akció, és tulajdonképpen azt is jelképezi, és egyfajta felmérés is, hogy mekkora igény van erre, tehát igazából.
Van elképzelés, hogy mekkora igény van rá?
Hát figyelembe véve azt, hogy arra van az adatunk, hogy hányan fűtenek, nem gázzal.
És hányan?
Hát a 4500 önkormányzati lakásnak kevesebb, mint 10%-a, tehát néhány száz lakásról beszélünk.
De ott se legyen hideg. És még egy jótékonysági megnyilvánulás lesz. A szenátorok a Magyar Országgyűlés képviselőjének kórus, amelynek dr. Bácska János ferencvárosi polgármester és országgyűlés képviselő is tagja. Idén ünnepelte 15 éves évfordulóját, és ez alkalomból jótékonysági koncertet tartottak a közelmúltból, amelyből származó összeget a Sote egyes számú gyerekklinikájának ajánlották fel, és dr. Bácskai János, aki ön adja át ezt professzor Tulasai Tivadar egyetemi tanár igazgató úrnak, és erre szintén a jövő héten kerül sor.
Igen, a szenátorok nevű kórus 15 éves fennállása alatt.
Ön bariton, basszus?
Tenor.
Tenor.
Hát
hős?
Megint a társak, kérem.
Hős?
Ne. Nem. Teljesen műkedvelő tenor, akik ott voltak ezen a születésnapi koncerten, azokat kellemes meglepetés érte, ez az ő szavuk, hiszen...
Miért szólót is énekelt?
Nem, hanem hogy a ének a meglepően a számokra, akik először hallották, egészen kiváló teljesítmény nyújtott. Valószínűleg jobbat, mint amit a parlamentben szavazáskor szoktunk.
Hol volt ez a jótékonysági koncert?
Ez a felsőházi teremben az országgyűlésben volt, de ki kell emelnem, hogy a szenátorok kórusa fennálló 15 év alatt mindig vagy ingyen, vagy a bevételt felajánlotta, valamilyen nemes célra szerepelt.
Hát nézze, annak idején a szociósban azt mondták, hogy vörös farok, de természetesen nem ebben az értelemben mondom, hogy én kívánom önnek, magamnak, de leginkább mindenkinek, hogy csak és kizárólag ilyen hírekről kelljen beszámolni, de természetesen ilyen hírekről se, hanem csak azt, hogy énekelnek, és ne legyenek olyan emberek, akiknek ezt fel lehet ajánlani, gyerekklinikák, vagy mert nem lesznek betegek, de hát ez az állapot sajnos nem jön el. Minden esetre, akik a beszélgetésünket hallották, azok tapasztalhatták az arányokat, tehát nem arról volt szó, hogy én megpróbáltam önt különböző jótékonysági események kapcsán elbújtatni az egyébkénti parlamenti szavazás története mögül. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, és természetesen a szokott nagyvonulóságát is köszönöm, hogy nem óhajtott ezzel a kérdésről kitérni.
Egyik erről sem, főleg amit meg is szavaztam, mindenért vállalni kell a következményeket. Ebben sem történt más. Köszönöm szépen.
Óvatosan közlekedjen, mert nagyon pocsék idő van, és ha az ember fáradt, akkor ködben másokkal, akik szintén fáradtak, összekoccalhat olyan módon, ami a Dodge Jam esetében a Városligetben és a Vidámparkban jó, de közutakon nem.
Köszönöm szépen, igyekszem.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Bácskai Jánost hallották. Jó reggelt kívánok, a vonalban Navracs Tibor miniszterelnök helyettes úr. Gyakran szólítják önt miniszterelnök helyettes úrnak?
Hát hivatalos rendezvényeken előfordul, de nem kedvelem ezt. Moszkvóba.
Múltkor néztem a televízióba, és a barátnő azt mondta, hogy hogy felejthetted el, hogy a Navracsics szemüveges, ugye ez múlt héten volt, és erre egyetlen magyarázatot találok, hogy a múlt héten olyan fáradtságon volt, hogy azt képzelj el, hogy én nagyjából úgy néhány gomban itt előttem, olyan nagyon sok nem, zömét nem is használom, nem, tehát elfelejtettem, tehát kiesett az emlékezetemből, hogy melyik gombot kell megnyomni. Tehát, és ugye nyilvánvaló, hogy akik bennünket hallgatnak, azok azt gondolják, hogy hát most az IMF-ről nem fognak beszélni, mert nagyon sok pénzt kaptam öntől, és most csak más dolgokról fogunk beszélgetni, de ez a beszélgetés nem jött volna létre annak idején, hogyha ezért nem egy más jellegű beszélgetés sorozatra vonatkozott volna. Ennek örvén, tehát megkérdezhetem, hogy van olyan, amikor nem engedheti meg ugyan magának az, hogy ne menjen el dolgozni, gyakorlatilag jártányi ereje sincsen, csak kell dolgozni?
Még nem volt, de lehet, hogy lesz ilyen. Nem volt ilyen. Én elég jól bírom a gyűrődést, tehát még nem volt olyan, hogy jártányi erőm se lett volna. Olyan volt, amikor nagyon fáradt voltam, de természetesen van. Hát ugye nekem a mostani határidő naplom az körülbelül december közepéig, december végéig nagyjából betelt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha éppen nincsen jártányi erőm valamikor a jövő héten, akkor is kell mennem, mert programok vannak, vagy magyarázkodnom kell, hogy miért kell lemondanom valamilyen programot.
Kezdjük a legfontosabb témával. Mit szól ahhoz, hogy Ashton Kutcher és Demi Moore állítólag válik? Benne volt a hírekben.
Megdöbbent a tény.
De tudja, hogy kikről van szó?
Hát Demi Moore tudom, az Ashton Kutcher sajnos nem, de nyilván egy...
És ennek kapcsán, hogy a Bruce Willisnek viszont lehet, hogy lesz gyereke, ami a Demi Moore-t kiborította. Ezek mennyire férnek bele az ön heti programjába, hogy megtudja őket?
Hát én megszoktam, amikor a napilapokat nézem végig reggel, akkor megszoktam nézni azt a napilapot is, amiben ilyen hírek szoktak szerepelni, és akkor így szembesülök ezekkel az emberekkel. Tehát sok olyan van, akit valójában már moziból nem ismerek, mert régen voltam moziban, de így ebből az újságból ismerem.
Nagy szerencséje tényleg az, és ez már múltkor megbeszélt, hogy a kommunikáció elkerült öntől, mert amit... A Matolcsi féle minisztérium tegnap az IMF-fel kapcsolatban megtett, arra én még a 7 órás előtti verbális álmokfutásomban azt bírtam mondani, hogy ez egy olyan ember teljesítménye, aki beiratkozott a Színművészeti Egyetem dramaturg szakára, mert hogy az egyébként szövegzésében egy bravúr, a valóságban pedig van is köze hozzá, meg nincs. Tőle minden esetre elvett egy esélyt, mert én azt akartam öntől kérdezni, hogy Lex Fiala néven nem akarnánk-e kilépni az IMF-ből, amelynek tagjai vagyunk, ám olyanok vagyunk, mint Woody Allen bizonyos szempontból, hogy nem akarunk olyan klubnak a tagja lenni, amely szívesen fogadna a tagjai sorába, mert miközben pénzügyileg támogatjuk, a szolgáltatásait nem veszük igénybe, sőt, tudjuk, hogy patában végződik a lába.
Hát azért, igen, tehát voltak vehemensebb politikai nyilatkozatok is az elmúlt másfél évben, de voltak olyanok is, akik sosem mondtak ilyeneket. Ebből a szempontból...
Hát bizonyos szempontból ön és Martonyi úr, néha Lázár úr azért más minisztériumokat is elfoglalhatna, miközben végzettségüket tekintve alkalmatlanok rá.
Hát most éppen értesültem arra, hogy a következő lengyel igazsági miniszter egy filozófus lesz, tehát hogy ki...
Az nem áll annyira távol, tehát az stimmel.
Hát igen, de hát ilyen értelemben vannak egy általános politikusok.
És ha nem veszi rossz néven előttem, itt van, de komolyan, míg múltkor nem láttam, hogy szenveges, itt van előttem, amikor a Szél Kálmán terv kapcsán, ugye még meséltem is önnek, mentem Komáromba, és megálltam, mert az Inforádiónak véget ért az adása való Komárom előtt, és ott hallgattam önt, ott természetesen nem láttam, hogy szenveges vagy nem szenveges, de aztán később megnéztem, hogy egymás mellett álltak Motölcsi Györggyel, és nem fogom befejezni, mert nem lehet ebből jól kijönni, de az egyik embernek súlya volt, a másik, na jó, ezt nem fejezem be, mert ez nem fog tudni hozzászólni. Azt kérdezem öntől, amire lehet válaszolni. Én úgy tudom, hogy az IMF-fel úgy lehet felvenni a kapcsolatot, hogy az ember megkeresi az IMF-et. Erről az IMF nem tud. Úgy tudom, hogy az IMF alapszabály azt teszi lehetővé, hogy az IMF szolgáltatásait úgy lehet igénybe venni, hogyha ahhoz egyébként bevonják a körbe a Magyar Nemzeti Bankot, ez nem történt meg. Azt kérdezem öntől, hogy miközben a tőzsde örömmel reagált erre, és a forint esett, vajon ezek a szépséghibák, amelyek azonban túlmutatnak a szépséghibákon, ezeket mikor fogják korrigálni?
Hát amennyire én, akkor hogy fogalmazom, vagy hogy folytítsam az ön retorikai fordulatával, én úgy tudom, hogy ma van egy találkozó a Diamond delegáció és Matolcsi György között, nyilván ott tisztázzák ezeket a kérdéseket. Egyébként van itt egy Diamond delegáció Magyarországon.
Tudom, ők se tudnak róla.
Hát igen, én is,
hogy mert vagy a Bloomberg azt írja, hogy kaptak egy e-mailt.
Lehet. A Bloomberg többet tud, mint
én. Ezt értem, csak ő nagyon jól tudja, hogy én mennyire oda vagyok a maga eleganciájáért, amit persze félreérthetnek a hallgatóim. Miért nem bír Magyarország másikben is? Tehát hogy mondjam, hogy én az egészben nem azt látom, amit egyébként a baloldali sajtó üt, hogy eddig azt mondták a fideszesek bennek, hogy nem kell nekik az IMF, most meg ugye visszamentek és sorolják ugye az összes negatív nyilatkozatot. Nem. Ez csak arra jó, hogy visszaüssenek. De én azt kérdezem, hogyha egyszer mégis az ember úgy dönti, hogy igen, akkor miért nem lehet azt elegánsan, Navracsicsuk? Miért nem lehet akkor elhívni a Simort, odaültetni a balomra egyébként, hogyha ezt együtt kell megtenni, és miközben nem szeretjük egymást, de ez nem érzelmi kérdés, azt mondjuk az IMF-hez fordultunk.
Hát nézd, én egy újságírótól értesültem az egész hírről, tehát a részletkérdések.
De felhívták ön telefon, és azt mondták, hogy kedves miniszterelnök helyettes úr, itt engedtenne felhívtak a vásárlási szokásaimról, karácsonykor szoktam egy külföldön vásárolni, de amikor tegnap önt felhívták, és ezt megkérdezték, akkor mit mondott, akkor fölhívta az IMF-et, hogy igaz-e, vagy egyáltalán mit csinál ilyenkor ön?
Nem, tekintettel arra, hogy egy MTI közleményt idéztek be nekem, ezért nem kételkedtem abban.
És elhitte egyébként, hogy ez egy MTI közlemény, és nem vágják át? Önnek nem olyan telefonja van, amire egyébként ezek úgy sorjáznak befelé?
Tessék?
Önnek nem olyan telefonszolgáltatása van, amire sorjáznak befelé az ilyen információk?
Nem, nekem nem olyan telefonszolgáltatásom van. Nem, de szerintem előbb volt még, ez alig, hogy kijött az MTI hír, abban a pillanatban hívtak engem, hogy erre reagálok-e, illetve a kormánytól ki fog reagálni.
A Martonyi úr reagált.
Martonyi?
Igen, tegnap az Inforádióban.
És mit mondott?
Tegnap azt mondta, hogy erre szükség volt, de gyakorlatilag elmagyarázta szépen.
Igen. Hende, honvédelmi miniszter is reagált, amennyire én láttam, mert ő pont akkor tart a sajtótájékoztatóz, úgyhogy
abból...
nyilván ilyenkor mindenki maga módján megoldja a dolgot.
Ha azt mondom önnek, és nem privatizálok, hogy ön annak idején 2010-ben azt gondolta, tehát felejtsük el az egész ország helyzetét, a világ helyzetét, amit persze nehéz, de most a kérdéshez el lehet felejteni, hogy ön egyébként nem kerül egy olyan szituációba, mint kormánytag, egy ilyen fontos kérdésben, hogy egy újságíró szembesítse ezzel, és önnek rögtönöznie kell, én akkor azt ugye jól sejtem.
El tudtam volna képzelni akkor is, hogy lesz ilyen helyzet, ahhoz egy nagyon-nagyon, hogy fogalmazok, rendkívüli körülmények fennállása.
Hát igen, de most nincsenek ilyen rendkívüli körülmények, ha én ezt jól sejtem.
Nem tudom.
De ez a rendkívüli körülmények lennének, akkor hordák lennének az utcán. Egyáltalán azt kérdezem öntől.
Nem biztos, nem vagy benne biztos. Tehát én pénzügyileg nem tudom, hogy mikor kell gyorsan cselekedni, minden esetre én is úgy gondolom, hogy erről legalább előtte egy köztelefonnal udvarias dologat volna értesíteni a kormánytagokat.
Azért megtisztel, hogy ezt mondja, illetve megtisztel, hogy válaszol rá. Ön számtalan emberrel beszélgettek rádióban és azon kívül. Ön mennyire tartja magát szerencsésnek, mert ugye egyre többször hangzik el, és az emberek egyre szerencsésebbnek tartják magukat, amiatt, hát leszámítva a vérgőzősöket, hogy a mi generáció, miközben ön felháborítóan fiatalabb nálam, ez alapján le is tegezhetném, de nem tegeződünk, hogy nem éltünk meg háborút.
Én nagyon szerencsésnek tartom magam, főleg azért, mert ismerőseim egy része, és az nemzedékem pedig terékig benne volt a tőlünk délre zajló háborúban. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki vagy amiatt menekült el, délvidéki magyarok, illetve horvátországi magyarok, vagy pedig szerbek, boszniaiak, horvátok, akik viszont benne voltak a háborúban. Így, ez nem csak egy absztrakt öröm a részemről, hanem kifejezetten szerencsésen tartom azt, hogy Magyarország nem keveredett be a háborúba az elmúlt 50-60-70-60 évben.
Ön mennyire bízik meg a receptoraiban, tehát nem a Wall Street Journalben, hogy megérezni azt, hogyha olyan feszültség lenne a világban vagy Magyarországon, amely előrevetítene olyan villongást, ami még nem háború, de már olyan békétlenség, amely közelebb áll a háborúhoz, mint a békéhez?
Hát olyan nehéz manapság szerintem pontosan definiálni, hogy tehát ebből a szempontból az észláv háború azért ilyen iskola példa volt, mert hát ott igen lehetett látni, hogy háború van, mert a klasszikus kalasnyikokkal lőtték egymást az emberek, és ez valóban így volt. De hogy most Irakban már háború van, vagy már béke van, miközben bombatámadások következtében időnként tucatnyi ember hal meg, ez már sokkal nehezebb definíció.
Azért nagyon érdekes, mert hirtelen eszembe jutott, az is látja, milyen jó, hogy sokat beszélgettünk, hogy ő most oroszlán vagy nem oroszlán, ezt nem fogjuk megbeszélni, már ami a hozzáállását illeti a világhoz, de amikor oroszlánnak kellett volna lenni, akkor oroszlán volt, hiszen ön ott volt a TV ostrom akkor, és őről mindenki úgy beszél, mint a nyugalom szobráról. Így utólag visszagondolva és egyre jobban megismerve önt, úgy tűnik, mint aki egyébként, ha kell, és az a szituáció van, és nincs természetesen ellenpélda, akkor úgy viselkedik, ahogy a hajós kapitánynak kell. Holott a hajós kapitány ott nem ön volt.
Én erre lettem nevelve, hogy én legyek az utolsó, aki pánikbe esik, hogyha egy közösségen belül vagyok. És...
De az előbb pánik kell, hogy aztán ön ilyen legyen, tehát pánikon kívül...
Hát a pánik szokott jönni, tehát ezt nem szoktam kérni.
De így utólag azért visszaemlékszem arra, ugye ott két hosszabb beszélgetést folytattam Török Gáborral és önnel, és emlékszem arra, hogy Török Gábor is milyen mértékben meg volt döbbenve azon, ahogy ön úgy viselkedett, mintha egy ilyen kiürítési terv az ön fejében előre előkészítetten ott lett volna.
Hát most erre mit tudok mondani?
Semmit, igen.
Igen.
Azt kérdezem öntől, hogy az ön számára, aki a pénzügyekhez lehet, hogy többet ért, mint én, de nem pénzügyi szakember, mennyire meglepő az, hogy egy egyszerű bejelentéstől, ami egyébként akár kacsa is lehet, de mégsem az, úgy reagál a piac, ahogy tegnap reagált Matolcsy György minisztériumának a közleményére. Ami hát hihetetlenül látványos.
Na most ez az, ami nekem engem megerősít abban, amit mindig is gondolok, hogy bár sok ér szólna amellett, hogy ne tulajdonítsunk jelentőséget a formalitásoknak és a gesztusoknak és a dramaturgiának a politikán belül, nagyon-nagyon fontos, mert az igaz ugyan, hogy a tartalom az, ami végül is a politikának a velejét adja, de a tartalom, akár a tartalom is módosulhat egy-egy gesztuson, hát itt van ez a bejelentés, amire elkezdett erősödni a forint, szárnyalni a tőzsde, majd jött az IMF félig cáfolat, vagy tehát ilyen tétova válaszközlemény, amire egy kicsit elkezdett gyengülni a forint, és hála jó, ennek aztán bezártak a tőzsde.
Igen, én is ezt tapasztaltam tényleg.
Ezt már nem láttuk. Vagyis ez pontosan mutatja azt, hogy egy ilyen kielező, és nyilván ebben az adhatottságban benne van az, hogy Európa majd minden országa így vagy úgy, de hektikus hangulatban van. De ez jól mutatja, hogy egy-egy mondat, egy-egy gesztus, egy-egy mozdulat mennyit alakíthat a politikán is.
Ha már itt tartunk, önt mennyire lepték meg a lengyelországi zavargások? Nemrégen Lengyelországba járt, és köztudott, hogy ön Lengyelországról sokat tud.
Annyiban nem, hogy én ezt már korábban is láttam lengyel tüntetést, akkor szakszervezeti tüntetést, és ott láttam, hogy a lengyel tüntetés kultúra sokkal, hogy fogalmazzak, sokkal látható.
Nézd, azért nem kell nagyon sokat ezzel vacakolni, mert amikor itt voltak, pontosan ugyanarról számoltak be, mint amiről itt ön elkezdett beszélni, hiszen ugye itt volt egy nemzetközi szakszervezeti tüntetés, még amikor uniós vezető állam voltunk. És ugyanerről kezdtek el beszélni akkor.
Igen, tehát ott, amikor én ott voltam, akkor ott szirénától kezdve, petárdákon keresztül, gumiégetésig, ott minden volt az utcán. Vagyis ez egy más kultúra, úgy tűnik nekem, a magyar ebből a szempontból sokkal békésebb tüntetési kultúra. De azért meglepett, hogy a nemzeti ünnepen, pont a nemzeti ünnepen van egy ilyen tüntetés sorozat. Én úgy gondoltam, hogy inkább ha valaha lesznek, vagy még egyszer lesznek ilyen tüntetések, azok inkább szociális ügyek miatt robbannak ki.
Mekkora elégedetlenség van Lengyelországban?
Szerintem most nem tudom, hát ez ilyen nagyon nagy képű lenne, hogy most véleményt nyilvánítanék a lengyel közhangulatról. Én úgy gondolom, hogy most még nem akkora, mint majd lesz 2-3 hónap múlva.
Mekkora elégedetlenség van Magyarországon, miniszterelnök helyettes úr?
Nagy. Magyarországon nagy elégedetlenség van szerintem.
Mit érzékel ebből, ugye? Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, aki ráadásul időnként a Friderikusszal besettenkedett hárselvtársnak a szobájába, és más elvtársak szobájába, és elcsentük. az akkori hangulat jelentéseket, ugye voltak ilyenek, sőt mi a Friderikusszal még K-telefonon is össze-vissza telefonálgattunk, hogyha egyébként azt nem vették észre. Vajon nem ebben a formában, de a hangulatjelentés, a szó virtuális értelmében ma 2011. november 17-én vagy 18-án fogalmam is hagyadik, ha van pénteken. Miről számolna?
Arról, hogy azok, akik annak idején másfél évvel ezelőtt támogattak minket, és nem tudom, hogy ezen a mostani IMF közlemény mozdít-e vagy nem mozdít, mert milyen irányban, ugye azt most túl korán vagyunk, jövő héten már lehet, hogy majd tudok erről beszélni, de kitartanak mellettünk jó részt, de most már azért szeretnének látni valami könnyebbedést, vagy pozitív fordulatot. Én elég sokat torgyáni fordulattal élve járom az országot, és találkozom az emberekkel, elsősorban természetesen a mi támogatóinkkal, mert egy Fidesz fórumra viszonylag ritkán mennek el más pártok szimpatizánsai. Ha elismernek, akkor pedig a véleményüket nagyon ritkán mondják el. Tehát én nyilván egy szelektív közösséggel tartom a kapcsolatot, de igyekszem ezt módosítani, és ebből adódóan én ezt látom, hogy van még egy, van támogatás, de azért most már ciklus közepéhez érve lassan az emberek szeretnék látni a fényt az alagút végén.
Mennyiben járul ehhez hozzá, és ez már sokkal konkrétabb, az a fajta rögtönzés, ami önre kevésbé jellemző, de nem ön fújja ott egyedül, sőt, ahogy én kivettem korábban a szavaiból, ön nem egy központi passzát szélfújó, és vannak nem központi passzát szélfújók, én azt gondolom, hogy Matolcsy György sem egy feltétlenül központi passzát szélfújó, de neki minden esetre a gazdaságra nagyon nagy hatása van, és ön az igazságszolgáltatás terén egy egészen másfajta kommunikációt követ, és engedje meg, hogy ebbe ezt most ne részletezzem, mert nem hiszem, hogy ez itt most ilyen módon folytatni kellene. De ami a dolog lényege, hogy ami a rögtönzést illeti, aminek egyébként központi szerepe van például a jazzben, de nem biztos, hogy ugyanilyen központi szerepe van az improvizációnak a politikában, abban az elmúlt időben a Fidesz olyan mértékben állt élen, hogy az már-már a Gyurcsányi éra utolsó időszakát, hát amikor ott miniszterelnököt kerestek, hát az a vicc... Nézze, én evás vagyok. Én nem estem kétségbe attól, ami történik, majd kétségbe sem valószínűleg attól, akkor, amikor az utolsó pillanat lesz, én egy ilyen utolsó pillanatra hagyó valaki vagyok. De ha csak arra gondolok, mint a tizedes és a többiekben, hogy talán emlékszik, hogy azt mondják, hogy jönnek az oroszok, jönnek a németek, nem tévedtem, most már biztos az oroszok jönnek, szóval, hogy lesz, nem lesz, 40 lesz, 35 lesz, 37 lesz, nem lesz. És én annak idején, én nagyon öreg vagyok, emlékszem még a 98 és 2002 közötti Fideszre, akkor ez elképzelhetetlen volt. És azt is tudom, hogy mások a körülmények. De ez nem a Fideszre jellemző.
Igen, ennek igaza van. Ez nagy párt lett, és nem megkerülni akarom a választ, hanem ez tényleg így van, hogy a KDNP-vel együtt ugye van 263, 264, nem tudom most pontosan éppen, hogy állunk, képviselője, és rengeteg az egyéni választókerületi képviselő, akik ugye politikai személyiségüket tekintve különböznek a listásoktól, hiszen az, hogy kikerül a listára, arról általában a legalábbis a Fideszen belül a pártelnökség dönt, azaz őt a listások hagyományosan lojálisak a pártelnökség felé, míg az egyéni választókerületi képviselő mondhatja, hogy én magam küzdöttem meg a mandátumomért, hiszen engem már megválasztottak egy választókerületben, vélhetően 2010 tavaszán baloldaliak is, radikális jobboldaliak egy része is szavazott arra, aki többek között rám, aki első fordulóban győztem, és nyilván egy nem erősen jobboldali választókerületben. Vagyis ebben az esetben egy kicsit más a frakció fegyelme is, hiszen ha sok az egyéni választókerületi képviselő, ő nekik azért sokszor van a központi irányvonaltól eltérő véleményük, mondjuk adott esetben területileg is, tehát egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyéni választókerületi képviselő máshogy láthatja a dolgokat, mint egy...
Önnek ebben igaza van, csak a kérdés az, hogy ez egy főzőműsor, ahol engem be kell avatni minden fázisba, vagy elég, ha megtudom a végén, mert egyébként én ugyan be vagyok avatva minden fázisba, de hogy éppen mi minek következtében történik olyan módon, mint ahogy ön ezt most itt elmondja, én ezt nem látom.
Hát igen, ebben igaza van, ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy együtt él a Fidesz a Fidesszel kapcsolatban az a hit, hogy a Fidesz soha senkivel nem egyeztet, és minden diktátumszerűen nyom le mások torkán. Másrészt pedig, hogy a Fideszben túl sok a vita, és túl sok a...
Nekem nem, én tökéletesen ismerem ezeket a frazeológiákat, engem ez nem érdekel. Engem alapvetően egy dolog érdekel, és azt nem érzem ebben, és ne haragudjon, nem szenvedicsérem, már csak azért sem, mert nem ül itt velem szembe. De néha ön retirál, de akkor is értem, hogy mivel kapcsolatban. A döntéseknek az indoklása nem, igen, igen, nem. Tehát, hogy a frakció ragaszkodott hozzá, ez egy politikai válasz, és nem szakmai válasz, miközben az EVA megtartása vagy nem megtartása alapvetően szakmai kérdés, és nem politikai, miközben van politikai vonzata.
Így van, ebben igaza van. Különböző számítások volt.
De kavarodnak a nyilatkozatok, tehát a nyilatkozatok viszont egyszerre politikaiak és szakmaiak, engem pedig, mint a beteg, aki ott fekszik, gondolj el, ön a főorvos, bejön az, hogy a Fiala hazamehet, másnap azt mondja, hogy a Fiala le kell, hogy vágjuk a lábát, harmadnap azt mondja, hogy Fiala, kevés az ágy, maga mellé fektetjük a nem tudom kicsodát, a negyedik nap azt mondja, hogy magának izé náthája van, mire azt mondom, de nem is tüsszögök. Hát kétségbe esem, hát azt mondom, doktor úr, mit csináljak, hogy legalább megtudjam, hogy egészséges vagyok-e vagy sem.
Különböző számítások voltak a szakmai részét illetően, és ez a, hogy mondjam, az érdekes, hogy amennyire én tudom, a Nemzetgazdasági Minisztérium számítások, vagy legalábbis amire hivatkoztak, és a frakció számításai, vagy legalábbis amire hivatkoztak, azok ellentétesek voltak.
Oké, rendben van, csak az idő rövidségére való tekintet azt akarom mondani, hogy nem analóg, de nagyon hasonló helyzet alakult ki a köznevelési, vagy nem tudom elnézést, a Hofman Rózsa által beterjesztett törvénnyel kapcsolatban. Pedig az nem csak gazdasági
Én is csak az újságból olvastam, hogy váratlanul akár izgalmas is lehet az országgyűlési vitája a köznevelési törvénynek, ugye alapján frakció 50 vagy közel 50 módosító indítványt terjesztett be.
Igen, csak közben azt lehet hallani, hogy Orbán Viktor arra kérte a frakciót, hogy lehetőség szerint ezeket ne bombázza szét. Most hirtelen egyébként a költségvetés is, ugye Lázár János összegyűjtötte az összes javaslatot, hogy ez az övé vagy sem, azt majd el fogja mondani, de hát ugye az ő tevékenységéből adódik a sajátjának val olyanokat is, akik egyébként hozzáfordulnak, és ő aztán ezeket beadja, és így aztán a kötelező tornaórától kezdve, ami a köznevelési törvényt illeti, a Lakitelki főiskolának adott 100 millió, ami valami áfa plusz, olyan dolgok jelennek meg, hogy Orbán Viktor szemöldökét el se tudom képzelni.
Hát, ha csak nem voltak ezek egyeztetve, én nem tartom kizártnak, hogy a frakcióvezető úr ezt egyeztetve a miniszterelnök úrral, mielőtt beadta volna.
Nézze, a rögtönzésnek egy része az is, amiről mi nagyon régen nem beszéltünk, holott csak mindig kicsúszott, hogy azért az, hogy ön intőt adjon az államtitkárának, ahhoz is egy olyan kapkodás kell, amiben hát kapkodás, hogy legalábbis hát valaminek a nem észrevétel, ami Füriyes Balázs tevékenységét illette, és Gál András Levente vagy nem vette észre, vagy izé.
Igen, de hát ez egy emberi dolog. Másfél éve ez a minisztérium hihetetlen, és most független attól, hogy ki milyen minőségűnek ítéli, vagy politikai irányzatúnak ítéli a végtermékeket, de egy hihetetlen megfeszített munkát végzett.
Ez lenne a legvégső, tehát itt most már nagyon közelítünk az Ágota által megadott határidőhöz. Milyen szituáció szülheti azt, hogy a jövő hét végéje nem lesz meg az ön minisztérium a dolgozóinak?
Ez a hétvége, a mostani.
Ez a mostani elnézést?
Hát az a szituáció, hogy mi vagyunk, mi nekünk kell, rajtunk át kell mennie a törvény, a kormány által benyújtott törvényjavaslatoknak. És ezen a hétvégén még sok törvényjavaslat fog bekerülni a parlamentbe, amit egészen át kell nézni. A biztonság kedvéért rendeltünk el munkavégzést, éppen az. De ezt utána mi honorálni fogjuk ezeknek az embereknek, hiszen túlmunkáról.
Nem erre gondoltam, csak az, hogy milyen, tehát hogy...
Ez, hogy gyakorlatilag az, hogyha a december 31-ig kormány által előterjesztett törvényjavaslatot normál tempóban, tehát nem sürgősséggel, meg nem rendkívüli eljárásokkal akarunk elfogadtatni, akkor azt vasárnapig be kell nyújtani, ahhoz viszont át kell menni a mi rendszerünkön.
Nincs önben aggodalom, hogy ennyi idő nem szül-e esetlegesen olyan hibákat, amihez több idő esetleg kevésbé ad lehetőséget?
De biztos fog is szülni, de ebben a helyzetben vagyunk sajnos. Úgyhogy ezt kell megoldani.
Végül egy utolsó megjegyzést engedjen meg, és ez a legszubjektívebb az összes közül. Egy e-mailen láttam, és olvastam aztán a szöveget. Én tudom, hogy önnek hivatali kötelezettségéből adódik egy sor olyan dolog, én nem tartom ezek közé, ezért ezt megtiszteltetésnek veszem, amivel ön nem válogathat. Amikor én azt láttam, hogy a bocskaiba bújt Szent Mihályi Szabó Pétert ön kitüntette, elfogult vagyok Szent Mihályi Szabó Péterrel szemben, ezt nem tagadom, személyesen van rá okom, az irodalmi tevékenységébe sikerült bekerülnöm, álltam, mint angoltanár, egészen frenetikus. Hát nem irigyeltem önt.
Nekem nincsen ilyen értelemben külön személyes viszonyom személyes Szabó Péterhez. Én is hallottam, hogy kiváló angoltanár, olvastam a cikkeit, amik közül van ebben egyetértek, van ebben nem értek egyet, de nem én tüntetem ki, Magyarország tünteti ki, én adom át a kitüntetést.
Ebből a szempontból visszaemlékszik azokra az esetekre, ahol kitüntetéseket adtak át, de elmaradt a készfogás?
Hogyne? De nem tartom helyesnek.
Én se tartom helyesnek.
Valaki vagy ne vegye át, vagy menjen oda és fogjon kezet.
Azt kérdezem öntől, hogy jövő héten ugyanilyenkor?
Igen, igyekszem.
Na, nagyon szépen köszönöm, és akkor Ágotának szeretném üzenni, hogy 7 óra 58, 48 másodperc van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Viszont hallásra.